Toraja Újhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap újra telefonon egyeztetett Andrij Jermakkal, az ukrán elnöki hivatal vezetőjével, számolt be a közösségi oldalán róla a magyar tárca vezető. A megbeszélés keretében áttekintették a kárpátaljai magyar nemzeti közösség jogainak helyzetét. Szijjártó Péter azt írta, az ungvári találkozójukon elhangzott közös munka folyamatban van. Az akkor létrehozott közös munkacsoport újabb online tárgyalása csütörtökön lesz, amellyel reményei szerint előrehaladást tudnak elérni. A magyar és a szerb rendőrség együttműködésének részeként a 16. magyar rendőri kontingens indult Szerbiába. Az egység tagjai tegnap búcsúztatták Budapesten a készenléti rendőrség központi objektumában, közölte az országos rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. Azt írták, Magyarország kettős migrációs nyomásnak van kitéve. Keleti irányból az ukrajnai háború elől menekülőket fogadjuk, déli határainkon pedig az illegális migránsokkal szemben lépünk fel. Elkötelezettek vagyunk abba, hogy az illegális migránsokat megakadályozzuk hazánk, illetve az Európai Unió területére történő bejutásban. Ehhez azonban szorosan együtt kell működnünk a környező országok hatóságaival is, áll a közleményben. A tájékoztatás szerint Balázs László, az ORFK határrendészeti főosztályának vezetője búcsúztató beszédében elmondta, a magyar és a szerb rendőrség hatékony fellépésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális határátlépési kísérletek száma. Magyarország illovas és nem követő az új gazdasági terület a zöld gazdaság fejlesztésében, mondta a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos Debrecenben sajtótájékoztatón. György László az április 15-éig tartó online zöld energetikai konzultáción való részvételre buzdított. Azt mondta, a kormány azért kezdeményezte az új nemzeti konzultációt, mert van mire büszkének lenni ezen a területen, amely az elkövetkező évtizedekben magyar családok százezreinek ad majd munkát, biztos megélhetést. A zöld gazdaság mérete 2020-ban globálisan 1300 milliárd dollár volt, az akkori magyar hazai össztermék 6,5-szerese, ez a piac 2050-ig 8-szorosára bővül, érzékeltette a kormánybiztos. Magyarország 2030-ra a zöld energia tárolásában a negyedik legnagyobb kapacitással fog rendelkezni a világon, Kína, az Egyesült Államok és Németország után. Jelentette ki a gazdaság stratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért felelős kormánybiztos Nyíregyházán. György László elmondta, a zöld gazdaság egy olyan piac, amely évi 30%-kal nő, közvetlen módon családok százezreinek, közvetett módon pedig családok millióinak több évtizedre előre biztosít megélhetést és jól fizető munkahelyet. Egy olyan gazdasági terület, amely 2020-ban még 1300 milliárd dollárt, a magyar GDP 6,5-szeresét tette ki, 2050-re a várakozások szerint 10,3 milliárd dollárra bővülhet, hívta fel a figyelmet a kormánybiztos. Okos parcellakővel jelöli meg az 1848-49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának kiemelt helyszíneit a 175. évforduló emlékére a Nemzeti Örökség Intézete. Az ünnepségsorozat első rendezvényét tegnap tartották 60-ban. Az okos parcellakövek olyan információs eszközök, amelyek QR-kód segítségével bemutatják a védett sírokat és a bennük nyugvók életrajzát. Móczár Gábor, az intézet főigazgatója kiemelte, örömmel álltak a kezdeményezésről szóló tavaly aláírt együttműködési megállapodás mellé. a 6 közreműködő civil szervezet, a Magyar Batthyány Alapítvány, a Magyar Női Unió Egyesület, a Magyar Történelmi Társulat, a Görgei Kör Egyesület, a Magyarok Európában Egyesület és a Katonai Emlékpark Pákoz Nemzeti Emlékhely megállapodásának célja, hogy közös programokon keresztül ráirányítsa a figyelmet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójára. Végül az időjárásról: délelőtt általában fátyol felhős napos idő várható, északkeleten lehet több a gomoly felhő. Délutántól délnyugat felül mindenütt megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék napközben nem valószínű. Estétől kisebb eséllyel néhol zápor előfordulhat. A délnyugati élénk szelet nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések. A hőmérséklet napközben 16 és 21 fok között alakul. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazinműsor.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. A mai alkalommal azzal kapcsolatosan adunk néhány hasznos, praktikus jó tanácsot, hogy milyen ételeket is készíthetünk húsvét ünnepe után. Érdemes lesz velünk tartani. Műsorunk elején Artner Oszkárné gyakorló háziasszony néhány sonkás étel receptjét ismerteti.
Amikor a sonkáról beszélünk, azt hiszem, hogy a legtöbb ember szájába összefut a nyál, hiszen amilyen egyszerű, de olyan finom étel közé tartozik. Természetesen mi leginkább a sertésből készült sonkát, első combot, hátsó combot használjuk. És emlékszem, gyerekkoromban már januárban azt néztük, hogy mikor lesz húsvét, mikor fogjuk megvágni a sonkát. Az viszont, hogy a boltokban állandóan kapható a füstölt főtarja, ezt azért még kell főzni, vagy esetleg kötözött sonka, ennek is megvan a maga előnye, hiszen akkor évközben is tudunk sonkás ételeket készíteni, míg máskor tényleg a húsvétról maradt sonkára szorultunk rá, és azt hasznosítottuk különböző módon. A sonka főzése nem kell hozzá nagy tudomány, de azért megvan annak is a maga forsza. Először is a házi sonkát alaposan kiáztattuk, a bolti sonkáknál erre nincs szükség, a házi sonkát csak vízbe tettük oda főlni, a bolti sonkánál viszont célszerű még egy kis fűszerezést használni, legyen az bors, szegfűbors, esetleg egy babérlevél, fokhagyma gerezd, egy kis tárkony, borsika, ki mivel szereti. Egy biztos, hogy minden esetben a megfőtt sonkát hagyjuk a saját levében kihűlni, és csak utána emeljük ki a léből. Egyes vidékeken, főleg német területeken a sonkát úgy főzik meg, hogy bekockázzák a bőrt, és szegfűszeget dugnak bele, és így főzik meg, egész különleges íze van, én ugyan még nem kóstoltam, de biztos érdekes lehet. Olyat is hallottam már, hogy a megfőtt és leszikasztott sonkát véknyan bekenték mézzel, de nagyon véknyan, és még betették a sütőbe. Ezt is érdemes ezt kipróbálni. A sonka főzővizét, hát az azért egy külön kincs, azt nem szabad elpazarolni. Először is a húsvéti tára szánt kemény tojást abba szoktuk kifőzni, mert egész más íze van. de a sonkalét, ha betesszük üvegbe a hűtőszekrénybe, elég sokáig eláll, bab, lencse, borsó, krumplis ételekhez nagyon finoman fölhasználható, mert jó aromát ad. Amikor a sonkáról beszélünk, föltétlenül említsük meg a tormát. Hát az talán ikertestvére.
Milyen konkrét receptekkel is készültünk a mai alkalomra?
Rendkívül sokféleképpen hasznosítható a sonka, levesnek, hideg tálakon, hideg-meleg előételnek, salátának, tésztákkal, sőt még süteményeknek is, de meleg szendvicseken is, almával megtöltve. Kezdjük először a levesekkel. Én kétféle módját szoktam készíteni a sonkalevesnek. Nem hangsúlyozom ki, minden háziasszony tudja, hogyha sós a sonkalé, hígítsuk föl vízzel, tehát ennél is ezt alkalmazom, hogy a sonkalevet vagy vizes sonkalevet fölforralom, egy külön tányérba elkeverek tojássárgát tejföllel citrommal, fölengedem a forrásba lévő levessel, de már nem teszem vissza a tűzre, és előre megfőzött rizsbetéttel kínálom. A másik leves, ott is fölforralom a sonkalevet, petrezselyen gyökeret és sárgarépát karikázok bele véknyan, és bele szórok egy marék gelsit, és ezt együtt összefőzöm. Nagyon egyszerű és ízletes leves. Az előételeknél nagyon mutatós és előre is elkészíthető egy sonkás tekercs. És mielőtt ebbe elkezdek, hagyd mondjam el, hogy sok helyen mondok olyan receptet, amihez darált sonkatölteléket használunk föl. Nem mondom el külön minden receptnél, de a darált sonkát dúsíthatjuk reszelt sajttal, ha ízletlen a sonka, célszerű is, vagy ha sós a sonkánk, akkor egy kis prézlivel, mindenképpen tejföllel tehetünk bele reszelt almát, vagy durvára vágott diót is. Tehát erre majd nem fogok kitérni. Tehát először is sütünk egy sóspiskótát, ami majdnem azonos az omlett tésztájával, fölgöngyöljük, és amikor kihűlt, széttekerjük, megtöltjük a sonkatöltelékkel, visszatekerjük. Ha melegen akarjuk használni, akkor kenjük meg tetejét vajjal, megszórjuk reszelt sajttal, és pár percre visszatesszük a sütőbe. Nagyon finom, kiadós és jól melegíthető. Tehát másnap is föl tudjuk tálalni az asztalra. Hasonlóan készíthetjük el ugyanezt a sós piskótaroládot úgy, hogy a széttekert piskótára vékony gépsonkaszeleteket teszünk, meg sajtszeleteket, föltekerjük és 2-3 órára betesszük a hűtőbe, és úgy szeleteljük föl. Hideg tálakon szerintem, ha nem is olyan ízes, de mutatósabb a gépsonkatekercs, ugyanis az jobban megtartja a formáját. Összekeverek ementáli sajtot, tejszint, esetleg kis vajat, darált sonkával, ízlés szerint fűszerezem, és ezzel töltöm meg a sonkatekercseket, és így tekerem föl. Na most ehhez adok néhány tippet, hogy variálhatjuk, hogy ebbe a sajtos sonkás krémbe tehetünk durvára vágott pisztáciát, vagy diót, csemegeuborkát, vagy piros kaliforniai paprikát, vagy reszeltormát, vagy snidlinget, vagy petrezselymet, és akkor mindjárt színesebb sonkatekercseket kapunk. Nagyon egyszerű étel a sajtos sült sonka. Ez készíthető kis grillsütőbe is, vagy más módon roston is. Ilyenkor újnyi vastagra célszerű szeretelni a sonkát. Körülbelül 5 percet grillezzük, természetesen főtt sonkáról van szó. A végén tegyünk rá egy kis szeretelt sajtot, vagy gomolyát. Gomolyát különösen akkor ajánlok, amikor a sonkánk túl fűszeres. Sokan nem is gondolnák, de a sonka salátafélékhez is felhasználható. Én ezt úgy szoktam készíteni, hogy nem a túl durva lyukú reszelőre leszerem a nyers sziklát, vágok bele apróra vágott lilahagymát, durvára vágott diót, reszelt almát, citromlével, cukorral, sóval, borssal, kis majonézzel ízesítem, belekeverem a darált sonkát. Ha ezt önálló fogásnak adjuk vacsorára, akkor célszerű hozzáadni egy kis kemény tojást, amivel díszíthetjük a tálat, vagy beletehetjük. Most itt a hideg tálnál is, meg ennél a salátánál is még hagy említsem meg, hogy ha hidegen tálaljuk a sonkás ételüket, nagyon szép lesz a tálunk, hogyha alája teszünk salátaleveleket.
Tehát a díszítésre is érdemes odafigyelni.
Díszítésre, igen, érdemes odafigyelni. Most már nagyon könnyű dolgunk van, mert mindig kapható különböző primőr zöldségek, de gyerekkoromban, amikor még nem volt, akkor emlékszem, hogy otthon hajtattunk mindig egy-egy marék búzát, és a búza zöldjét tettük a sonka szelet alá, ez egy kicsit kilógott, és utána a kemény tojás szeleteltünk rá, meg uborkát tettünk, és ezzel díszítettük fel a tálat. Sose felejtem el, hogy amikor mentünk hazafelé feltámadásról, soha nem álltam meg beszélgetni, akkor az egyszer mindig siettem hazafelé, mert már lelki szemeim előtt a sonkás tál lebegett. De azt hiszem, ezzel nem csak én voltam így.
Akkor ez maradandó emlék maradt önnek.
Igen.
Néhány érdekességgel is szolgálunk a házi asszonyoknak. Mert hogy jó néhány olyan recept is létezik a sonkával és a sonkás ételekkel kapcsolatosan, amelyek talán egyszerűek, könnyen elkészíthetőek, és talán éppen ezért lehet, hogy nem is olyan nagyon jut eszünkbe, vagy gondolunk rájuk.
Ez valóban így van. Egyik nagyon egyszerű és finom étel a sonkás töltött krumpli. Készítsünk egy hasonló tölteléket, mint a töltött csirkéhez, csak itt tegyünk bele egy kis darált sonkát is, és készíthetjük nyers krumpliból, vagy félig főtt krumpliból is. Mindkét esetben lehetőleg hosszúkás krumplikat válasszunk, és amikor meghámozzuk, akkor kiváljuk a krumpli belsejét, egy kivajazott vagy szalonna zsírral, ez még jobb, kikent tepsibe. Először a krumpli forgácsokat szórjuk szét, ezt egy picit meg lehet sózni, erre fektetjük a fél krumplikat nyílásukkal fölfelé, és ebbe tegyük ezt a sonkás tölteléket, pici vajdarabkát a tetejére, vagy reszelt sajtot, és betolni a sütőbe. Ha nyers krumplibót csináljuk, akkor célszerű egy kis vizet önteni alája, mert akkor közel egy óra kell, amíg a krumpli megpárolódik, majd lepirul. Főtt krumpliba természetesen könnyebben meg fog sülni, és akkor elég csak egy gondolatnyi folyadékot önteni alája. Beszéljünk a sonkás tésztákról, illetve ezek variációjáról. Hát először ugye a sima gyúrtészta, amivel összekeverjük a darált sonkát, egy kis tejfölt rá. Ha betesszük a sütőbe lepirulni, akkor még finomabb lesz. Ettem már úgy is, hogy tészta helyett kifliből készítették. Nagyon kellemes íze volt ennek is, természetesen jó be kellett tejfölözni, reszelt sajt a tetejére és sütőbe összesütni. Variáció közé tartozik, amikor ananász kockákat tesznek a sonkatöltelékbe, így keverik bele a tésztába, nagyon finom szaftos lesz, és akkor talán már külön savanyúságot nem is kell mellé adni.
Az ananász jól kiegészíti a sonkát?
Nagyon jól, nagyon jól. Most egy pillanatra kitérek, ahogy meleg szendvicse. Amikor megvajazzuk a kenyeret, ráteszünk egy szelet gépsonkát, arra ananász, végül egy szelet sajtot, és ha ezt sütjük össze, csodálatos ízharmóniát kapunk.
Érdekes, ahogy a sós és az édes, valamint a gyümölcs és a hús alapanya kiegészíti.
Igen.
Egymás alapízét.
Igen, igen, igen. Tulajdonképpen sok ember szereti húsvétkor a sonkás kalácsot, ami nagyon-nagyon egyszerű étel, és máskor nem ennénk együtt a húst meg az édeset, bár az is igaz, hogy a húsvéti kalács azért nem nevezhető kimondottan édesnek, hiszen abban egy jó nagy csipes sót is felhasznál a háziasszony, de mégis a húsvéti sonkás kalács az páratlan. Na, beszéljünk egy pillanatot a sonkás palacsintáról. Ezt készíthetjük úgy is, hogy a sós palacsintákat megtöltjük a sonkás töltelékkel, meglocsoljuk tejföllel, és sütőbe még egy picit visszatesszük melegedni, de készíthetjük úgy is, hogy bepanírozva kisütjük. Javaslom, hogy a sonkás töltelékhez egy kis prézlit is tegyünk, mindenképp dúsítja, és nem lesz annyira tömény, csak egy kicsivel több tejföl kell hozzá. Megtöltjük a sonkát, méghozzá ezt én úgy szoktam csinálni, hogy lehetőleg a palacsinta közepére egy négyzet alakú sonkahalmot teszek, először magamtól elfelé hajtom a palacsintát, aztán jobbról-balról ráhajtom, fölgöngyölöm, mert így egy szabályos négyzet alakot vagy téglalapalokot kapunk, és nagyon könnyű panírozni, és nem fog szétesni. Ezt általában áfonyával vagy majonézzel szoktam tálalni. Na most sokan nem is gondolnák, de a sonka, a darált sonka nagyon jó felhasználható süteményekbe is, természetesen sós süteményekbe. Az egyik ilyen a sonkás csónak. Ehhez leveles tésztát szoktam venni, de készíthetünk otthon sós omlós tésztát vagy keltésztát is. Legegyszerűbb a leveles tészta, méghozzá az a fajtája, ami levelekben kapható. A hosszabbik oldalát behajtom, ez lesz a csónaknak a két oldala, majd a rövidebb oldalát egy kis tojásfehérjével megkenve összefogom, ez lesz a csónaknak a két vége, és akkor megtöltöm ezzel a sonkás töltelékkel, reszelt sajtot rá be a sütőbe és összesütni. Szerintem a rossz étvágyú gyerekek is kedvet fognak kapni ennek a fogyasztására. Nagyon finom a sonkás sajtos mandulás keksz. Ennél a sós keksz tésztájába gyúrunk egy kis mandulát is, meg sajtot is, viszont két-két korongot, én legalábbis korong formába szoktam kiszaggatni, olyan sajtos vajaskrémmel ragasztok össze, amiben teszek egy kis darált sonkát is. Nagyon jó ízt ad. Azon kívül egy alkalommal ettem egy fogadáson pici kis képviselőfánkokat, ami sonka töltelékkel volt megtöltve. Gusztusos is volt, finom is volt. Gyerekkorom nagy részét, sőt, hát már felnőtt korom egy részét is a siroki plébánián töltöttem, ahol Kislégi Nagy László, a nagybátyám volt több mint 38 évig a plébános, és előfordult, hogy a bükszéki meg a siroki nénik hoztak be nekik valamilyen süteményt. És egyik alkalommal egy bükszéki nénitől olyan pogácsát kapott, amibe bele volt dagasztva a darált sonka, és a tetejére még egy fél diót is tett a néni, és ez belesült, és amikor ezt a jó friss sonkás pogácsát azzal a pirított dióval együtt ettük, csodálatos volt. Végül említsük még meg a sonkával töltött almát. Ez kétféle módon fogyasztható, mindenki válasszon kedvére, hidegen, melegen, a jól megmosott almát meg ne hámozzuk, mert ugye ott van az alma vitaminja, meg azt tartja össze, csak a magházat váljuk ki óvatosan, meg még egy kicsit kaparjunk ki a belsejéből, és a sajtos, tejfölös sonka töltelékünkkel megtörtjük. Hagyjuk így állni a hűtőbe, 2-3 óra után fogyasztható, de úgy is nagyon finom, szerintem úgy a jobb, ha ezt sütőbe összesütjük. És az a sült alma, meg sonka, meg sajt íz együtt nagyon jó ízharmóniát ad. Remélem sikerült a kedves háziasszonyoknak néhány tippet adni, és jobban tudják idén hasznosítani a sonka maradékokat.
Elhangzott riportunkban Ortner Oszkárné gyakorló háziasszonnyal beszélgettem.
Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalom az almám valahová elgurult. Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalom az almám valahová elgurult. Álmomban nagy király volt. A tetején almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Álmomban hős katona voltam én, és a gránát biztosítottam. Almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Ó, én mindig almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Álmomban nagy tudós volt, mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Ó, én mindig almát rágtam pajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalon az almám valahová elgurult. Álmomban szőrös kukac voltam én, s majdnem elájultam, mikor egy protézis csattant a magház tetején. Almát rágtam hajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalom az almám valahová elgurult. Ó, én mindig almát rágtam hajdanám, mert az alma volt a mániám. Egy hajnalom az almám valahová elgurult. Ó, én mindig almát rágtam hajdanám, mert az alma volt a mániám.
Elkészítettük a finomságokat húsvét ünnepére, az is lehetséges, hogy maradtak meg maradékok. Akkor hogyan tudjuk őket újrahasznosítani, milyen jó tanácsokat tudna ezzel kapcsolatosan adni hallgatóinknak? Szabó Jánosné, életvezetési tanácsadót kérdezem.
Nagyon valószínű, hogy maradtak meg dolgok mindenkinek a konyhájában, hűtőjében, spajzában. Erre szedünk most össze néhány jól bevált ötletet, hogy mit is csináljunk vele. A sonkát ugye valószínű mindenki megfőzte, vagy tarját, vagy ki mit szeret ilyenkor venni, ezeket a füstölt hús jellegű dolgokat. Ezeket nagyon jól el tudjuk használni, akár egy következő napokban, vagy héten készült leveshez. apró kockára vágva, mondjuk egy lencseleves a füstölt sonka vagy tarja kockával finom lehet. El tudjuk használni különböző rakott ételekhez, rakott káposztához, rakott karfiolhoz, brokkolihoz, krumplihoz, mindenféle variációba el lehet készíteni. Lehet töltelékeket készíteni belőle, lehet leveles tésztába tölteni, nem csak édes tésztákat készíthetünk, hanem sósakat is. A hagyományos kelt tésztánkat batyú vagy háromszögre formálva különböző alakokban el tudjuk készíteni. Zsemleszerű formában is tölthetjük, de akár egy kész zsemlét is, levágjuk a tetejét, elkészítünk egy maradék sonkából készült sonkás krémet, egyéb más maradékokkal is beletesszük, tojást is tehetünk, akár közé, akár ráütünk a tetejére egy egész tojást is, ezt sütőben megsütjük. Tehát rengeteg ilyen ötlet meg variáció jöhet, akár menet közben is. Ha mondjuk maradt egy kis savanyú káposzta, elszámítottuk magunkat, akkor ebből nagyon jó salátát tudunk készíteni, akár főtt kukoricával, vagy konzerv csemege kukoricával kiegészítve, lila hagymát kockára közévágva, fokhagymával, olívaolajjal, vagy valamilyen más hidegen sajtolt olajjal, netán főtt csicseri borsóval, lencsével, pirítós kenyérrel, ez akár egy vacsora is lehet, vagy egy kellemes reggeli, de savanyúságként is tudjuk tálalni. Egyik nagyon jó ötlet még a töltött cipó, amikor veszünk, vásárolunk, vagy sütünk, ki hogy szereti, egy kerek cipót, levágjuk a tetejét, kiszedjük a belsejét, ezt meg tudjuk szárítani akár zsemlemorzsába, vagy más valamibe töltelékbe elhasználjuk majd, ebben most nem lesz rá szükség. Olvasztott vajjal kikenjük ezt a cipó belsejét, szorosan belerakjuk a sonkát akár szeletbe, akár kockára, tehetünk közé összevágott csemege uborkát, tejszínnel elkeverhetjük a tojást, meglocsoljuk, tehát addig még el nem fogynak a maradék hozzávalóink, akár főtt tojás is lehet ez, addig folytatjuk. A tetejét jól lenyomkodjuk egy kanállal, hogy szorosan legyen benne ez a töltelék, és betesszük a sütőbe annyira, hogyha nyers tojást tettünk hozzá, hogy ez átsüljön, hogyha pedig nincs benne, akkor csak annyira tesszük be, hogy jól átmelegedjen, összeérjenek az ízek, kicsit megpiruljon, ezt kivesszük, lehűtjük, sőt másnapig is hűthetjük, és másnap mint egy tortát felszeleteljük, tehát lesznek ilyen töltött kis cipó szeletkéink, amit jó ízzel fogyaszthatunk, egy más jellegű étel lesz belőle.
Köszönjük szépen az ötletet, és megszokhatták hűséges hallgatóink, hogy mindig konkrét receptekkel is szolgál nekünk. Ha maradékok és újrahasznosítás, akkor milyen konkrét receptekkel készültünk a mai alkalomra?
Hogyha a tojásból túl sokat vettünk, akkor ezt is nagyon sokféleképpen elhasználhatjuk. Hogyha maradt meg túrónk vagy tejünk, akkor erre is vannak ötletek. Tudunk készíteni egy sajthoz hasonló dolgot, hogyha egy liter tejet oda teszünk a tűzhelyre forni, és egy fél kiló túrót ebbe beleöntünk, közbe kavargatjuk, hogy le ne égjen, nem kell megijedni, mert a forró tejben a túró még inkább össze fog csomósodni. A savó feljön a tetejére, és kapunk egy, nem massza lesz, hanem egy töredezett túró lesz belőle. Leszűrjük, a savóra arra már nem lesz szükség, csak erre a visszamaradt, szinte felfőtt túróra. Ehhez teszünk egy tejáskanálnyi sót, egy kávéskanálnyi szódabikarbonát és egy egész tojást. Olyan 6-7 deka vajat, tejavajat megolvasztunk, és ezzel elkeverjük, jól elkeverjük, hogy eléggé sima legyen, és visszatesszük a tűzre. Nagyon kell rá ügyelni, mert ez hamar odaég, nagyon ügyesen kell kavarni, lehetőleg teflon erénybe, és ez teljesen simává fog válni, mint egy olvadt trapista sajt, olyan lesz az állaga. Gyorsan kell vele dolgozni, mert hamar megdermed. Amint ilyen simává kavargattuk a tűzön, akkor beletehetjük vagy egy őzgarinc formába, vagy valami puding formába, vagy pici kugló formába, vagy hasonlóba, és lehűtjük. Ennek vannak még különböző variációi, hogyha vágunk bele valamilyen zöldséget, mondjuk zöldhagymát, nedvehagymát, valamilyen fűszert tehetünk bele, apró kockára vághatjuk a maradék sonkánkat, és belekeverjük. Lehet úgy is készíteni, hogy egy folpakkon gyorsan szétterítjük, megszórjuk a apró sonkakockával, meg mondjuk egy apróra vágott zöldhagymaszárral, vagy lilahagymával, és ezt feltekerjük gyorsan, és akkor kihűl, lesz egy sajttekercsünk, amiből egy újabb hideg tálat, újabb ízeket, újabb szép látványos ételt tudunk varázsolni. Ha ne talán a húsvéti kalácsunk maradt meg, vagy ha nem maradt meg, akkor még mindig készíthetünk egy újabb adag kalácsot, vagy ha vásárolt kalácsunk van, vagy hogyha nincs kalács, de van otthon néhány száraz, vagy szikkadt kifli, vagy zsemle, akkor azt a következőképpen tudjuk elhasználni. Egy-két tojás sárgáját elkeverünk vaníliával, tejjel feltesszük a tűzre, kevergetjük. Nem kell, hogy felfőjön, csak jó forró legyen. Egy kis cukrot is, vagy valamilyen édesítőt, ki mit használ, teszünk bele, és ebben megmártogatjuk ezeket a szikkadt kalács vagy kifli szeleteket. Egy kiolajozott vagy kivajazott tepsibe vagy énaiba tesszük, és megszórhatjuk kedvünk szerint darabokra vágott aszalt gyümölccsel, vagy fahéjas párolt almával, tördelhetünk rá diót, mandulát, tehát amiket találunk otthon, mindent el tudunk használni. Ez egy édes étel lesz, és a tojásfehérje ugye megmaradt, felverjük habnak, rátesszük a tetejére, miután ezt beleraktuk az edénybe, és akkor sütőben hirtelen átsütjük. Megkenhetjük a tetejét lekvárra, mint ahogy a mágiarakás is készül. Tanácsosabb az, hogyha először jól átforrósítjuk a sütőben, mikor már majdnem megsült, akkor tesszük rá a felvert tojásfehérjét, hogy ez csak éppen, hogy meghúzzon rajta, tehát egy halvány réteget kapjon is. Meg is lehet ezt is egy kicsit mintázni villával, vagy esetleg bele lehet rakni csillagcsöves nyomózsákba, és akkor szépen formára lehet ezt is igazítani, és akkor mindjárt jobb kedvel elszi meg a család, hogyha szebb a külleme az ételnek. Ugyanez elkészíthető, ha nem teszünk bele cukrot, és nem édes a kalácsunk, akkor a sonkás változatába, mégpedig úgy, hogy ahogy beleraktuk a tojássárgályás tejbe megforgatott kalácsunkat, akkor megszórjuk a maradék sonkánkkal, amit darabokra vágtunk, megszórhatjuk még reszelt sajttal is, ez majd megolvad benne is, egy kellemes ízt fog neki adni. Betakarjuk a maradék kalácssal, és akkor szintén a tojásfehérjével beteríthetjük, és akkor ezt is átsütjük. Ez egy sós változata lesz a maradék kalácsunk elhasználásának. Hogyha az édes kalácsunkból kevés maradt, tehát már nem tudunk belőle egy adag ételt készíteni, akkor érdemes megszárítani, és elhasználni gombóchoz, akár túrógombóchoz megpirítás után, nudlihoz, vagy egyéb ilyen dologhoz is el tudjuk használni.
Szabó Jánosné életvezetési tanácsadóval beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk, melyben azzal kapcsolatosan adtunk néhány hasznos, praktikus jó tanácsot, hogy milyen ételeket is készíthetünk húsvét ünnepe után. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott gasztronómiai műsorunkat pénteken 13 óra 5 perckor, valamint vasárnap délelőtt 8 óra 5 perckor újra meghallgathatják. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Osszuk meg másokkal Krisztus feltámadásának örömét. Ferenc pápa Regina Czőli imája. a Szent Atya köszöntései és jó kívánságai húsvét hétfőn, a Regina Czőli elimádkozása után. A pápa lelki közelségét fejezte ki a bűnözés által sújtott rozárió lakóinak. 19 éve, 2005. április 2-án hívta haza a mennyei atya hűséges fiát, II. János Pál pápát, Páter Vértesaljai László jegyzete. Osszuk meg másokkal Krisztus feltámadásának az örömét, Ferenc pápa Regina Czőli imája. Jézus feltámadásának az öröme teljesen és örökre megváltoztatja az életünket. Jézus feltámadása az élet győzelme a halál felett, a remény győzelme a reménytelenség felett. Így foglalta össze a Szent Atya húsvét hétfő evangéliumi szakaszának tanítását. A feltámadt Krisztus egy olyan örömforrása, amely soha nem fogy el, ezért az evangéliumi asszonyokhoz hasonlóan mi is keressük ővele a találkozást az eukarisztiában, megbocsátásában, az imában és a jótékony szeretetben. Életünk mindennapja az örökké valóság felé irányul, fejtette ki Ferenc pápa a Regina Czőli Mária Antifóna elimádkozása előtt mondott beszédében.
Oggi, lunedì dell'ottava di Pasqua, il Vangelo ci mostra la gioia delle donne per la resurrezione di Gesù. Esse dice il testo.
Húsvét hétfőn, húsvét nyolcadának második napján az evangéliumi szakasz az asszonyok örömét mutatja be, amelyet Jézus feltámadása miatt éreztek. A szöveg szerint nagy örömmel eltelve hagyták el a sírt, és siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak, kezdte beszédét Ferenc pápa, rámutatva, hogy ez az öröm, amely a feltámadt Krisztussal való élő találkozásból fakad, kirobbanó érzés, amely arra készteti az asszonyokat, hogy terjesszék és elmondják mindazt, amit láttak. Megosztani az örömöt másokkal, ez egy csodálatos élmény, amelyet már kiskorunktól fogva megtanulunk, mondta a pápa, majd felsorolt néhány példát. Gondoljunk csak egy fiúra, aki jó jegyet kap az iskolában, és alig várja, hogy megmutassa a szüleinek. Vagy egy fiatalra, aki eléri első sportsikereit. Vagy egy családra, amelyben gyermek születik. Próbáljunk meg mindannyian visszaemlékezni egy olyan boldog pillanatra, amelyet még szavakkal is nehéz volt kifejezni, de amelyet azonnal el akartunk mondani mindenkinek.
Ecco le donne il mattino di Pasqua vivono questa esperienza.
Húsvét hétfő evangéliumi szakaszát elemezve a Szent Atya megállapította, hogy az asszonyoknak a sírnál húsvét reggelén éppen ebben az élményben van részük, de sokkal nagyobb mértékben. Hogy miért? Azért, mert Jézus feltámadása nem csak egy csodálatos hír, vagy egy történet boldog vége, hanem olyan valami, ami teljesen és örökre megváltoztatja az életünket. Ez az élet győzelme a halál felett, a remény győzelme a reménytelenség felett. Jézus áttörte a sírbolt sötétségét, és örökké él. Jelenléte bármit megtölthet fénnyel. Ővele minden napunk egy örökké tartó út állomásává válik, minden ma reménykedhet egy holnapban, minden vég egy új kezdetben, minden pillanat az idő határain túlra, az örökké valóság felé vetül. A feltámadás öröme nem valami távoli dolog, állapította meg a Szent Atya. Nagyon közel van, és ez az öröm a miénk, mert keresztségünk napján részesültünk benne. Attól kezdve mi is, mint az asszonyok, találkozhatunk a feltámadt Krisztussal, és Jézus hozzájuk hasonlóan nekünk is ezt mondja, ne féljetek.
La gioia della resurrezione non è qualcosa di lontano, è vicinissima.
Ne mondjunk le húsvét öröméről, buzdított rá Ferenc pápa, majd feltette a kérdést. De hogyan tápláljuk ezt az örömöt? Úgy, ahogy az asszonyok tették, a feltámadt Krisztussal való találkozással, mert ő egy olyan örömforrása, amely soha el nem fogy. Siessünk tehát keresni Jézust az eukarisztiában, megbocsátásában, az imádságban és a megélt jótékony szeretetben.
Az öröm növekszik, amikor megosztjuk másokkal. Osszuk meg másokkal a feltámadt Krisztus örömét, hangsúlyozta Ferenc pápa, majd a szűzanyához intézett fohásszal zárta le a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária, aki húsvétkor örvendezett feltámadt fiának, segítsen bennünket, hogy örömteli tanúi lehessünk. Ferenc pápa köszöntései és jó kívánságai húsvét hétfőn a Regina Czöli elimádkozása után. Húsvét hétfőn, az angyal hétfőjén a pápa a feltámadt úr békéjének ajándékáért fohászkodott, a háborútól, éhségtől, elnyomástól szenvedők számára. A Regina Czöli Mária Antifóna elimádkozása után, amely a húsvéti időszakban pünkösd ünnepéig helyettesíti az úrangyala imát, Ferenc pápa megismételte mindenki számára húsvéti jókívánságait, majd szívből jövő köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik különféle módokon eljuttatták hozzá a közelség és az ima üzeneteit. Ezeknek a személyeknek, családoknak és közösségeknek azt kívánta, hogy jusson el hozzájuk a feltámadt Úr békéje, majd hozzáfűzte.
E vorrei che questo dono della pace arrivasse là dove più ce n'è bisogno, alle popolazioni stremate dalla guerra, dalla fame, da ogni forma di oppressione.
Szeretném, ha a békének ez az ajándéka oda is eljutna, ahol a legnagyobb szükség van rá. A háborútól, az éhségtől és az elnyomás minden formájától meggyötört népességekhez. A pápa üdvözölte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat. Az irgalmas krisztusi szeretet milánói apostola, az 1956-ban elhunyt boldog Carlo Gnocchi nevét viselő lelkipásztori közösség fiataljait és papjait, majd a következő szavakkal búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. Szép húsvét hétfőt kívánok! Folytatódjon tovább húsvét öröme! Kérem, hogy ne feledkezzetek el imádkozni értem! Jó ebédet és a viszontlátásra! Ferenc pápa a húsvét hétfő másik elnevezését használta, vagyis az angyal hétfőjére utalt, hiszen az angyal adta hírül a feltámadást az asszonyoknak, akik Jézus holttestét keresték a sírban.
A pápa lelki közelségét fejezte ki a bűnözés által sújtott Rosario lakóihoz. Rosario közösségéhez intézett videó üzenetében Ferenc pápa aggodalmának adott hangot, az argentin várost több mint egy évtizede sújtó, kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos erőszak növekedése miatt. Ferenc pápa aggodalmának adott hangot, az argentin várost több mint egy évtizede sújtó, kábítószerkereskedelemmel kapcsolatos erőszak növekedése miatt. Ferenc pápa kedden videó üzenetet küldött, hogy kifejezze lelki közelségét Rosario, Argentína harmadik legnagyobb városa lakosságához, ahol a drogkereskedelemhez köthető bűnözés az erőszak példátlan növekedését eredményezte. Az erőszak hullám 2013-ban kezdődött, de a Buenos Aires-től mintegy 300 kilométerre északra található város régóta a bűnözés központja. Évtizedek óta kokain és más kábítószerek érkeznek Rosarióba az ország északi részéről, vagy a Paraná folyó mentén szállítják a kikötőjébe, mielőtt Európába vagy Afrikába küldenék. A tiltott kábítószerek a városban is maradnak, elárasztva a helyi piacot, és segítik a drogkárteleket működésük megszilárdításában. A kábítószer kereskedelem az elhatalmasodott korrupcióval párosulva háborús övezetté változtatta Rosariót. 2023-ban a városban 259 emberölést regisztráltak, ami az országos átlag ötszöröse. A helyzet miatti aggodalmát kifejezve Ferenc pápa arra ösztönzött, hogy tegyenek közösségi erőfeszítéseket a csapás leküzdésére. Hangsúlyozta, hogy a rendfenntartó szervek korlátozó intézkedései, bár sürgősen szükségesek a közrend helyreállításához, nem elegendőek. Meg kell erősítenünk a közösséget, és egyetlen jó akaratú ember sem érezheti magát mentesítve attól a nagy felelősségtől, hogy Rosario olyan hely legyen, ahol mindenki testvérnek érezheti magát, fogalmazott videó üzenetében a pápa. Rámutatott a helyi politikai és rendfenntartó erők széles körben elterjedt korrupciójára, valamint a gazdasági és pénzügyi szektor egyes területeinek a drogkártelekkel való összejátszására. Át kell értékelnünk a politikát, hogy az magasztos hivatás legyen, és a jótékonyság egyik legmagasabb formája, mert a közjót keresi, figyelmeztetett Ferenc pápa.
Tizenkilenc éve, 2005. április 2-án hívta haza a mennyei atya hűséges fiát, II. János Pál pápát. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László jegyzetét.
Húsvét keddjén korán reggel a vatikáni magyar kápolna szentmiséjére menet, miközben a feltámadás sugárzó fénye ömlik a Szent Péter térre, csodálkozva látom, hogy tele a tér zarándokokkal, turistákkal, és mindenki be akar jutni a bazilikába. Hosszú sor kígyózik körbe a négyes oszlopcsarnok mentén, és már a második belső kör is formálódik. Örömmel látom mindezt, csak éppen nem értem a miértjét ennek a rendkívüli sokaságnak. Pápai esemény ma nincs, általános kiallgatás pedig holnap lesz. 7-től 9-ig a bazilikában egyébként sem lehet csoportokat vezetni. Ott csak imádkozni lehet. Imádkozni, amiért a templomot egykor megépítették. A sekrestye előtti folyosón, amikor a falra erősített hatalmas bronz plakettre tekintek, világosodom meg. Ma van Szent II. János Pál pápa halálának 19. évfordulója, mert a dombormű éppen róla szól. Összeáll a kép, és hozzáigazodik a szívem is. Lent a magyar nagyasszony a kápolnájában három csoport is képviseli a magyarokat, az anyaországból és Erdélyből. Mi más is lehetne a szentmise intenciója, mint hálaadás a jó pásztor Karol Wojtyláért. Amikor mise után az altemplom folyosóján lépdelünk, megállunk 16. Benedek pápa sírjánál két imádságra. Egyet érte mondunk, egy másikat pedig elügyért, aki egészen boldoga avatásáig ezen a helyen nyugodott. 9 órakor, feljöve az altemplomból, alig tudok lépdeni a tömegtől a sekrestye felé, és látom, hogy hátul, a piéta melletti szomszédos oldalkápolnában, ahol most az immár oltárra emelt Szent II. János Pál pápa sírja pihen, emberek sokasága térdepel. Miféle erő szervezi ezt a mozgást? És ki mozgósít ide ezreket? A válasz? Annak a lengyel pápának az ápolt, megőrzött és élő emlékezete. A rádióban előkeresem első húsvéti homíliáját 1979. április 14-éről. Istenem, éppen 45 éve ennek már. Amit akkor nagyszombat vigília szertartásán mondott, mire emlékek bukkannak fel bennem, és így szólok: Uram, de másféle világ járta akkor. A halál szót igazán csak torokszorítással lehet kimondani, de az Úr sírjához a hajnal első sugarainál érkező asszonyok még kimondani sem tudják azt. Ez II. János Pál pápa első gondolata a húsvéti homíliájában. Az asszonyok a városból kifelé menet nem halálról, hanem egy torlasz körről beszélnek, amit még el lehetne hengeríteni. Amikor visszatérnek a városba, elmondják az apostoloknak, amit tapasztaltak, de halálról most sem szólnak. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az asszonyok nem voltak képesek kimondani azt a szót. Annak az új napnak a hajnalán szól a 45 évvel ezelőtti homília, miközben az asszonyok nem tudják kimondani a halál jól ismert, de mindig félelmetes szavát, addig az apostoloknak egy egészen új szót kellett megtanulniuk. Mégpedig ezt, feltámadás. Pedig ez a szó lett a legfontosabb az életükben, minden e központi szó köré rendeződött majd, és ettől a szótól vett minden új kezdetet. Az a kő, bár elvettetett, mégis sarokkővé lett. Az Úr adta ezt a napot, örvendezzünk rajta. Húsvét vigíliáján, 40 napos várakozás után, ennek a felfoghatatlan új valóságnak az ünneplésére tör fel az egyház ajkán a szó, Alleluja. Az Alleluja Isten dicséretre felhívó kiáltás, amelyben testet ölt a húsvéti öröm. Ez a kiáltás már a feltámadás bizonyosságát hordozza. Amit indulásra sem az asszonyok, sem az apostolok nem tudtak még erővel kimondani, most ezt az Alleluját az egész egyház énekli teljes szívvel és teljes erővel, olvasom a lengyel pápa első húsvéti homiliájában. Aztán lapozok és beleolvasok a 2002-es húsvéti beszédébe, amelyet nagyszombat vigíliáján mondott, ami akkor is éppen március 30-ára esett, mint idén. Idős és beteg pápa olvassa a szöveget, aki viszont éppen így egészen távolra és egészen mélyre lát. Húsvét fényeinek a forrását keresi. Nem a halál szavát mondani sem tudó asszonyoktól veszi a kezdetet, hanem a legelső fénysugártól indul, a teremtés hajnalán, amikor a sötétséget nem ismerő Isten a szavával megteremtette a világosságot. Ebben az ős fény kitörésben rejlik húsvét hajnalának derengése, tanította szeriden az akkor már 82 éves pápa. Ez az új fény lobban fel az Egyiptomból való szabadulás éjszakáján, és kíséri Isten népét a szabadítás vizébe. És most itt ez a valóban áldott éj, mert egyedül csak ő volt rá méltó, hogy ismerje a napot és órát, amelyben Krisztus a halálból föltámadt. Miközben minden sötétségbe merül, az Isten, a fény, a világosság virraszt. Ennek a virrasztó Istennek a képe kíséri őt, még a pápa hátralévő 3 esztendejében, hogy aztán Péteri szolgálata 27. évében, húsvét ünnepe után, fehér vasárnap, az általa alapított irgalmasság vasárnapra vigíliáján, az ő virrasztó Istene hazahívja hű szolgáját. Urunk, mindenkor velünk és értünk virrasztó Istenünk. Köszönjük, hogy az egyház élére 1978. október 16-án egy türelmes, az egész nájat terelni tudó jó pásztort rendeltél, aki mind haláli hűségesen szolgált téged és a te nyájadat. Add, hogy példája és szent öröksége továbbra is erősítsen minket földi zarándoklásunk során. Amen.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Reményik Sándor. Kegyelem. Először sírsz, azután átkozódsz, aztán imádkozol, aztán megfeszített köröm szakadtig maradék erőd. Akarsz eget ostromló akarattal, s a lehetetlenség konok falán zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz, s ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, szótalanul, gondolattalanul mondod magadnak, mindegy, mind hiába, a bűn, a betegség, a nyomorúság, a mindennapi szörnyű szürkeség tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés. És akkor magától megnyílik az ég, mely nem tárult ki átokra, imára, erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, és egy pici csillag sétál szembe véled, és olyan közel jön, szépen mosolyogva, hogy azt hiszed, a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, akkor magától minden elcsitul, akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán, csak úgy magától friss gyümölcsterem. Ez a magától, ez a kegyelem.
Reményik Sándor Kegyelem című versét Szegvári Menyhért mondta el. Reményik Sándor erdélyi magyar költő 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott. Jogot tanult, de tanulmányait szembetegsége miatt nem fejezte be. Az egyetemen barátkozott össze Olasz Lajossal és a későbbi híres íróval Makkai Sándor református püspökkel. Költeményt először az Új Idők című lap közölt tőle 1916-ban. Később állandó munkatársa lett az Erdélyi Szemlének, majd az ő szerkesztésében indult annak utódja, a Pásztor Tűz. Első kötete 1918-ban jelent meg Fagyöngyök címmel. Ezután Végvári elnéven írt verseiben az erdélyi magyarságot buzdította kitartásra. Kenyér helyett című könyvében adta ki istenes verseit, melyekben hit és hitetlenség ütközik, istenkeresés és hitvallás együtt szólal meg. A 30-as évek második felére a transzilván szellem kiemelkedő képviselőjévé, Áprili Lajos és Tompa László mellett a Helikoni Triász tagjaként az erdélyi magyar irodalom egyik vezető költőjévé vált. Kétszer jutalmazták Baumgarten díjjal. Reményik Sándor 1941. október 24-én hunyt el szülővárosában, még ebben az évben a Magyar Tudományos Akadémia nagydíjával ismerték el munkásságát.
A nap imája.
Íme, odajárulok az isteni áldozáshoz. Alkotóm, ne engedj megégnem erészesülés által. Mert tűz vagy te, aki megégeted a méltatlanokat, de tisztíts meg engem minden salaktól. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklós